Na igen, az értékek és a források, akár létezőek, akár eszmeiek, hát erről forog a következő pár perc beszélgetése, továbbra is Felegi Tamással, a növekedés.hu újságírójával. Találtál egy, hát fogalmazunk úgy, egy témát, de egy létező dolgot is, hogy egyedi elektronikus műalkotás, ami a blokkláncra épül. Mi az egészen pontosan, hogy kell ezt elképzelni, és hogy lesz ennek egyre inkább értéke?
Most itt egy nagyon érdekes dologról van szó. Hát ugye említsük meg először azt, amiről már sokat beszéltünk, hogy ugye vannak a kriptodevizák, amit a blokklánc nevezetű, hát tulajdonképpen technikai újításnak köszönhetően lehet létrehozni, de ezek mögött nincs semmilyen fundamentális érték, de miután nehezen értelmezik, hogy mi ez, ráfogható ugye, hogy új, hogy digitális, hogy ez a fejlődés, ezért könnyen sikerült tulajdonképpen elhitetni azokkal, akik megvásárolják, hogy ez valamiféle értéket jelent, és ez tulajdonképpen amióta megalkották, azóta megy önben a jegybanki pénzek is segítenek, amikről ugye a korábbiakban beszélgettünk. Na most ugye, hogyha van egy olyan valami, ez esetben egy elektronikus valami, ugye nehezen meghatározható, hogy mi, aminek nem tudjuk, hogy van értéke, mi adna neki értéket, stb., de mégis adják, veszik, tehát lesz értéke, akkor óhatatlan, hogy keresnek másik hasonló ilyet is, és megtalálták az úgynevezett non-fungible tokenekben, NFT rövidítve, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kicsit olyasmi, mint a kriptodevizák, csak nem sokan belőlük, mint egy-egy sorozatban, hanem egyediek, és arra valók, hogyha valakinek van egy ilyen internetes, mondjuk így, hogy művészeti alkotása, de lehet ez akármi, gondoljunk egy képre, leginkább egy mémre, esetleg egy videóra vagy hangfelvételre, akkor az a blokkláncon, vagy valamelyik blokkláncon úgymond lefoglalja magának, és akkor az ott egy stabilak, az biztosít van, hogy ő hozzá tartozik, legalábbis az adott blokkláncban. Na most a leggyakoribb, amit erre használnak, az az Ethereum. Ugye az Ethereum az maga a blokklánc, ahol szerződéseket lehet kötni, tehát például ez is annak minősül, és az Ether, ami a hozzá kapcsolódó kriptodeviza, amiben fizetéseket teljesítenek ehhez kapcsolódóan, most ez így nagy vonalakban, ennél azért bonyolultabb a rendszer. Több ilyen is van, de ez talán a legnépszerűbb. És ha most akkor felmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen ennek mi értelme van, tehát hogy mondjuk rajzol valaki egy mémet, akármilyet, és akkor azt ott lefoglalja úgymond magának. Ugye hát jogilag az a helyzet, a jogi szabályozásban ez így nem létezik, tehát a jogi szabályozásban van olyan, hogy például ugye a fényképnek van szellemi joga, tehát például egy internetes újságíró, hogy amikor képet keres, nem választhat ki csak úgy valamit valahol, és feltölt és felhasznál, illetve akkor megbüntetik, ugye ezzel szembesülünk nap, mint nap ezzel a problémával, tehát egy legális forrású képeket kell keresni, illetve olyat, amit engedélyez a tulajdonos a megosztások, azt meg kell feltüntetni. Na most ugye jogi szabályozás nincs ezekre a blokklánc dolgokra, úgyhogy ezt nem úgy kell képzelni, mint egy valamiféle biztosítékot, hogy nem használják fel az illetőnek mondjuk egy képét, vagy valamiért, bárki azt csinál vele, amit akar, egyszerűen az illető csak azt mondhatja, hogy ezt én lestipistopiztam ezen, és ezen a blokkláncon hozzám tartozik. Na most kérdés, hogy ennek mi az értelme? Elvileg a jövőben lehetne belőle egy olyan jogi megoldás, ami tényleg lehetővé teszi, hogy létezzen egy ilyen szellemi jog, bár nyilván ennek meg kell alkotni egyrészt a hátterét, hogy ez mit jelentett. Nyilván azt nem lehet, hogyha mondjuk valaki 22 vonalat valamilyen szögben, egy fehér lapon, mondjuk a számítógépen, akkor arra kimondja, ez az ő tulajdona, és aztán mindenféle szögben húz valamit, és mindegyikre kimondja, és akkor utána nem lehetne mérnöki munkát végezni, vagy nem lehetne semmit csinálni. Tehát ugye ez egy bonyolult kérdés, de ne ezzel a részsel foglalkozunk, mert ez majd a jövő, hogy ténylegesen ez fog-e működni, hogy mondjuk a fényképeket ilyen alapon fogják tárolni. Itt inkább az az érdekes, hogy valaki fogta, mondjuk rajzolt egy mémet, és ezt ott a blokkláncra helyezte. Az érdekesség ott kezdett jönni, hogy valaki más, ezért hajlandó volt pénzt adni, hogy átkerüljön az ő nevére, pontosabban az ő, hát egy megfelelő kódjára, jelszavára, amin ezt ott.
És akkor azt nézegeti, vagy mit művel ezzel az, aki megszerezte ennek a tulajdonjogát, szerinted?
Hát tulajdonképpen semmire nem jó ez, de hát a kriptodevizák se jók még semmire, ugye? Csak értékük van, de hogy mire jók, azt nem tudjuk sokszor fizetése sem, mert gyorsan, mert legfeljebb úgy, hogy átváltják kriptodevizára, mondjuk pénzmosása jók, azt ugye tudjuk. De itt nézzünk konkrét esetet. Itt arról volt egy konkrét eset, hogy valaki, egy hölgy, egy 28 éves hölgy, tehát egy fiatal nő, rajzolt egy mémet, az volt a lényege, hogy tulajdonképpen egy ilyen szerelmes pár van rajta, akik úgy foglalkoznak egymással, de úgy igazából nem tudnak, mert a figyelmüket leköti valami, ami nem más, mint az ágy mellett egy monitor, amin a Bitcoin és az Ethereum, ez a Bitcoin és az Ether árfolyama látható. Valaki rajzolt egy ilyet, ugye? Hát nagy ügy, hát bárki rajzol bármi. Na most a poén az lett, ezt meglátta Elon Musk, ugye, a jelenleg világ leghíresebb, legjobb gazdagabb embere, bocsánat, rosszul mondtam, persze a hírességgel sincs gond, kirakta a Twitterére, nem megtetszett neki a kép, ugye ő szeret szórakozni ezekkel a dolgokkal, a Bitcoin, és ezek szereti manipulálni is az árfolyamukat, és akkor ezt oda kitette, hát ugye mindjárt nem tudom hány, 60 millióan, nem tudom hányan követik Elon Muskot, ugye mindenki látta, és a hölgy gondolt egyet, hogy hát ha már ez így történt, hogy az ő művét választotta ki a világ leggazdagabb embere, akkor ezt ő felteszi egy ilyen online piactérre, ahol licitálni lehet ezekre a blokkláncon lévő alkotásokra, és akkor jöttek az ajánlatok, Etherben lehet licitálni, és akkor jöttek az alkotások, egyre magasabb bidek jöttek, tehát egyre magasabb vételi ajánlatok, egyszer csak odaadta valamelyiknek, aki az adott árfolyamon 20 ezer dollárnyi, tehát 6-6,5 millió forintnyi etert adott érte. És ezt tényleg ott meg is kapta, aztán az eterét ugye átállhatja bármilyen devizára. És az új tulajdonos utána föl is tette, hogy még drága vagy tovább beladja, már nem követtem a sorsát, hogy mi lett vele. Hát ugye ki ítélje meg, hogy ez micsoda, és kinek mit ér, de lássuk be, hogy ez egy vicces dolog. És ugye jönnek ilyen kérdések, hogyha most valaki így alkot valamit, az összevethető egy igazán nagy, például egy igazán nagy festőnek a művével. Hát nyilván nem, mert az tényleg úgy volt egyedi, hogy azt nem lehet leutánozni, és tényleg abban a tehetsége úgy szerepel az alkotásban, hogy próbáljon meg valaki egy ugyanolyat festeni, nyilván nem fog menni, tehát a hamisítványt felismerik. Na most ezekben az esetekben, ahol tulajdonképpen hát azért a festő ottan, ugye ott a szeme, a keze, az ecset, a festék, stb. Tehát ugye ez egy kicsit más dolog, itt pedig ugye a géppel rajzoltatunk kedvünk szerint, azért ez egy kicsit könnyebb feladat, tehát nyilván nehéz is ezt ugye összevetni. Most azon nem érdemes morfondírozni, hogy mondom, a végén lesz olyan tényleges haszon, de hogy milyen fura dolgokat tud produkálni a piac, hogy ilyen van. Sőt, volt más ügylet is, hogy egy 12 éves fiú addig rajzolgatott egy ilyen mém sorozatot, amíg sikerült magas áron eladni, és semmi különös nincs benne, ilyen állatfejek, vagy pedig én nem vagyok kifinomult ugye a digitális művészetben, de hogy kinek mire jó ez, milyen értéknek. Nem tudjuk, nyilván azért, valaki azért ad érte pénzt, mert arra gondol, hogy hát ha drágában el tudja adni, mert most mindennel lehet spekulálni a pénzbőség időszakában, ha egyszer lehet az Etherrel, meg a Bitcoinnal, hát akkor hát ha ezzel is lehet. Nyilván ritkább az eset, amikor egy gazdag ember olyan célból vesz valamit, olyan is volt, hogy egyik híres ember a másiktól megvette, és azt mondta, hogy ő ezt azért csinálta, hogy tulajdonképpen mind a kettejük vállalkozását reklámozza és elősegítsék a digitális fejlődést. Természetesen itt is lehet olyan dolgokat csinálni, amit a szabályozott piacokon már nehezebben, mert ott tiltják, hogy mondjuk átkötnek valamit. Tehát megbeszéli két ember, hogy figyelj, én ezt felrakom, eladom 100 000 dollárnak, mert összegért te megveszed, utána a fül alatt visszaadom neked a pénzt, és úgy tettünk, mint a kötöttünk volna. Nyilván ilyen is így lehetnek. De hát ilyen bármiben lehet, de nem csak erről van szó, hanem tényleg vannak ilyen kötések. Ez egy nagyon érdekes dolog, hát ugye egy viszonylag kezdetleges forma, hogy mi lesz belőle, azt nem tudjuk, de hát hogy milyen érdekességeket tud ugye létrehozni egy olyan piaci szegmens, aminek ugye a legtöbb ember hát ugye a technológiai hátterét tökéletesen nem értheti, és azért pontosan nem is tudja, hogy mire használható, mire nem, és akkor könnyű ráhúzni, hogy ebből egy nagy érték lehet. Ugye ilyen régebben is volt annyiban, hogy amikor indult a vasút, hát nyilván az könnyebb volt felfogni, hogy mi a vasút, mi egy vonat. De akkoriban, amikor ez indult, akkor sokan nehezen képzelték el, hogy mondjuk az a vonat, ami először pöfögött, alig nagyobb sebességgel, mint egy lovaskocsi, hogy az majd 120 km/h, vagy ráadásul az ötszörösével fog, mint TGV menni. De volt, aki ezt úgy beleképzelte, és akkor vettek vasút részvényt, és egy darabig ezek mentek is, hát később nem annyira, de ez váltakozott. De tehát ugye voltak ezek az úgynevezett reál iparágak. Hát most itt ezekkel a digitális pénzekkel és digitális ilyen, hát ilyen eszközökkel, a blokklánccal folyik ugyanez, amiből még nem tudjuk, hogy végén hogy és mi fog kisülni. Ez minden esetre egy nagyon érdekes dolog. Hát én nem hiszem, hogy nagyon... Ugye én már részvényekkel is általában azért óvatos, konzervatív vagyok, hogyha vásárlok. Hát egy ilyen semmiért biztos nem adnék pénzt, de biztos vannak lelkes spekulánsok, akik látják a piacot, mire van kereslet, mire nincs, és megpróbálkoznak vele. Vagy aki saját maga létrehoz valamit, akármit, és megpróbálja eladni, hát miért ne próbálja meg. Szóval ez egy roppant érdekes dolog, amire esetleg majd később visszatérünk, ha ebből ténylegesen alakul valami komolyabb piaci szegmens.
Sokszor visszatérünk rá egyébként itt a Reggeli Monitorban. Andor Tóthon a kolléganőm rendszeresen, amikor a blokkláncról beszélget az egyik szakértővel, akkor ez is szóba esik. Felegi Tamást, a növekedés.hu újságíróját hallottak. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát, meg persze jó hétvégét neked. Szia!
Köszönöm szépen, és viszont!